Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol beszélgető társam Molnár Krisztina, tanszékvezető főiskolai tanár, aki sok szempontból érdekes színfoltja és üdessége a főiskolánknak. Megyünk rögtön egy példát, két PhD rövidítés szerepel a neve mellett, vagyis arra utal az ő tudományos megjelenítése, hogy több tudományágban is érdekelt. Hogy van ez, Krisztina?
Jó napot kívánok én is, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm rögtön kérdésedet, rektor úr. Az élet hozta így, már viszonylag fiatal koromban látszott. Úgy is mondhatnánk, hogy a legmeghatározóbb motivumok az életünkben, gyermekkorunkban valahogy úgy kitapinthatók, hogy az én hivatásom az egyrészt az emberekkel való foglalkozás irányába fog vezetni. Én nagyon szerettem iskolába járni, nagyon szerettem a tanáraimat, nagyon érdekelt a pedagógia világa, színterei. Másfelől pedig az is viszonylag hamar megmutatkozott, hogy nekem az irodalomhoz, általában a művészetekhez, azon belül is az irodalomhoz és a zene művészethez lesz közöm. A későbbiekben bár sokat táncoltam is, de ez a két művészeti ág áll hozzám a legközelebb. És akkor tényleg mondhatom, hogy nagyon harmonikusan ez a középiskolai tanulmányaim alatt is így volt, és aztán az egyetemi munkáim alatt is így volt, és akkor 3-4 év különbséggel doktoráltam neveléstudományból, illetve irodalomtudományból.
És a neveléstudománynak inkább ez a teóriája az, ami foglalkoztatott téged, vagy vonzottál ahhoz, hogy magad is gyakorló pedagógus legyél?
Mindkettő. Mindkettő. Nagyon fontosnak érzem a pedagógia tudományos megalapozottságát, és nem szeretem, hogyha az elméletet és a gyakorlatot szembeállítják, mert nincs ilyen. Tehát a pedagógia minden egyes gyakorlati mozzanata mögött végül is van elméleti állásfoglalás, sőt én azt is mondhatnám, hogy világnézeti állásfoglalás, tehát még az elméleten is túlmenő szellemi háttér vagy inspiráció, és hát csak példát mondhatok, hogy az egyetem alatt is én végig gyakorló pedagógusként, én óvodapedagógusként dolgoztam, és én nagyon szerettem ezt a világot is, tehát bennem ez így teljesen egységben volt, és ma is azt vallom, a neveléstudományi tanszék nevében is, ha szabad így megnyilatkoznom, hogy a pedagógusainkat így kell felkészíteni. Tehát elméletileg tájékozott, szellemileg inspirált és felelősen gondolkozó, ugyanakkor a napi praxisban mind lélektani stabilitással, mind pedig jó pedagógiai válaszokkal, vagy morális helyzetekre adott felelős válaszokkal helytálló szakemberekként.
Világos a bemutatásból és a válaszaidból, hogy itt a neveléstudományi tanszéket vezeted, és alapvetően ezzel foglalkozol. Továbbra is jelen van az irodalomtudomány az életedben, és milyen színterei vannak?
Jelen van továbbra is az irodalomtudomány az életemben. Egyrészt kutatási területem a pedagógiai témák, pedagógus ábrázolások, iskola ábrázolások a szép irodalomban, illetve a filmművészetben. Tehát az iskola regény, a tanár regény, különféle mind pedagógiai, mind irodalmi szempontból fontos mondanivalóinak a feltárása, nyomon követése, mint kutatási terület, és másrészt pedig a főiskola mellett fontos szereplői az életemnek a másik munkám. A Magyar Napló kiadónál dolgozom, az irodalmi magazin főmunkatársa vagyok 5 éve. Egyébként nagyon érdekes, hogy egyszerre érkezett az életembe ez a két munka, tehát ahogy mondtam is, hogy valahogy ez a két terület mindig egymással egységben övezi a világomat. 5 éve kerültem a főiskolára, és 5 éve keresett meg a kiadó vezetője, hogy az irodalmi magazin, mint az irodalomtudomány ismeretterjesztő, az irodalmi szakma különféle művelői között kapcsolatot építő, tehát tulajdonképpen egy elég nagy missziót képviselő fórumba szeretnének meghívni, mint irodalomtörténészt, és ez azóta is úgy gondolom, hogy nagyon szépen harmonikusan működik.
Mondanál egy pár mondatot arról, hogy hogy vezetett ez az egyébként elég lendületesnek tűnő életpálya ide az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára?
Mindig is a pedagógus képzés területén dolgoztam a felsőoktatásban, és 5-6 évvel ezelőtt még akkori rektorasszony keresett meg, hogy az akkor induló neveléstudomány mesterszakon szeretne oktatásra felkérni, és nagyon jól éreztem itt magam. Egyrészt ennek sokszor ilyen személyes okai is vannak, hogy én nagyon szerettem Vácot. Tehát én hiszek abban, hogy az életünkben sokszor ilyen otthonosságérzés kell, hogy vezessen minket. Természetesen a budapesti kampuszunkon is nagyon jól éreztem magam. Nyilván, mint hogy én egyházi középiskolában tanultam, tehát egy meghatározó szerepe volt az életemnek ben ennek a szintérnek, ezt az otthonosságot szintén képviselte, és amikor korábbi munkahelyem egészségtudományi egyetemmel való integrációban alakult tovább, ahol közel 10 évet töltöttem, nagyon fontos éveket, akkor én úgy éreztem, hogy szeretnék a pedagógus képzés területén maradni, ilyen szervezeti értelemben is, és akkor kaptam az akkori rektorasszonytól felkérést tulajdonképpen arra, hogy a pedagógia, pszichológia, akkor még ugye egy ilyen tanszékről beszélhettünk, hogy tulajdonképpen szervezzem meg ezt szakmailag, személyi szempontokból, és hát ez egy annyira szép és nemes feladat volt, annyira erős bizalmat is éreztem, hát talán mondhatom, hogy valamelyest azért már meglévő tapasztalataim iránt, bár még ugye egy viszonylag fiatal szakaszában voltam az életpályámnak, hogy nem volt kérdés, hogy akkor nekem itt a helyem.
Ezt mi is így érezzük, és nagy hála van bennünk, hogy így alakult. Ugye az, hogy a főiskola óvópedagógus tanítót képez esetleg szociálpedagógust, ez egy hétköznapi kontextusban is mond valamit. Az, hogy neveléstudományi mesterszak, az talán egy olyan összetett fogalom, amelynek egyik tagja se triviális. Tehát mesterszak ugye az, ami egy alapképzés után következhet a magyar felsőoktatásban, meg az egyetemesben, és ez egy olyan mesterszak, amely legalábbis a főiskola leírásai szerint például annak, aki óvodapedagógiából tanító szakon megszerezte az alapdiplomáját, egy lehetőség a továbbtanulásra. De nem mesterfokú, legalábbis papíron nem mesterfokú tanítók meg óvópedagógusok lesznek, hanem neveléstudományi mesterszakról beszélünk. Hogyan tudnád ezt egy hallgató számára valahogy megfoghatóvá tenni?
Két oldalról is tudok válaszolni a kérdésre, amely két oldal persze egymást feltételezi. Az egyik, hogy mit tudunk mi kínálni, a másik pedig, hogy mi a szükséglete azoknak, akik hozzánk jelentkeznek, és hát büszkén mondhatom, hogy minthogy tényleg radikális létszámemelkedés figyelhető meg az elmúlt években, és a felvételi vizsgán egy szakmai beszélgetés keretében mi azért tényleg igyekszünk személyesebben megszólítani azokat, akik megtisztelik a választásukkal a mi mesterszakunkat. Tehát látható az, hogy mit keresnek nálunk. És mondom, ez szinte teljesen egyértelműen arányban van azzal, hogy mi mit kínálunk. Az egyik, hogy a neveléstudomány az egy roppant izgalmas tudomány. Nagyon sok narratíva foglalkozik a nevelés ügyével, és fontos, hogy legyen egy olyan képzés, ami ebben egyfajta rendet teremt. Talán mondhatom úgy is, hogy egyfajta normát is artikulál a gyakorló pedagógusok számára, és én ezt tartom ma egyébként a neveléstudomány nagy felelősségének. Tehát nem beszélhetünk egységes neveléskoncepciókról, vagy egységes iskolakoncepciókról, akár egységes antropológiai álláspontokról. Tehát a tudomány feladata ma már nem az feltétlenül, hogy ilyen egységes bázisokat teremtsen, de az mindenképpen, hogy orientálja a gyakorlatot. Tehát ha erről lemondunk, akkor gyakorlatilag ténylegesen felszámoljuk bármiféle elméletiség rangját. A másik, tehát visszatérve, hogy keresik az új kutatási eredmények megismerését, a kortárs diskurzus irányait, tehát egy nagyfokú elméleti érzékenységet látok a hallgatókban, leendő hallgatóinkban és meglévő hallgatóinkban, és remélem, hogy tudunk is erre választ adni. A másik, hogy és én nagyon tisztelem ezért a mi szakmánkat, hivatásunkat, hogy érzem azt, hogy van egy szakmai megújulás igény. Tehát azért is szeretnek ide jönni, mert ők maguk igénylik azt, hogy akár közösségi szinten is beszélhessenek a napi tapasztalataikról, miközben nyilván tanulnak is sok minden, de ez a közösségi élmény, úgy gondolom, hogy sokat számít a pedagógusainknak és hallgatóinknak egyben, kollégáinknak, hiszen én így hívom őket, és minden kollégám is így tekint rájuk. És a harmadik pedig, ugye, hogy az első olyan egyházi intézmény voltunk, amelyik mesterszakot indított, és nyilván a pedagógia az nem pusztán tudomány, a pedagógia az egy létmód, mondhatjuk talán így, és ennek a létmódnak nyilván van spirituális alapja. Tehát fontos, hogy sokan ezt nyíltan meg is mondják, hogy olyan válaszokat szeretnének hallani, vagy olyan kérdésekről szeretnének gondolkozni, ami valamilyen módon a keresztény létmóddal kapcsolódik. Tehát ezt a három szükségletet látom, és ezt a hármat remélem, hogy tudjuk is viszonozni.
Kedves hallgatóink, önök az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallgatják, ahol beszélgető társam Molnár Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár. Egy rövid zenei bejátszás után várjuk önöket vissza. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol a folytatásban is Molnár Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár a beszélgető társam. Amikor utolsó mondatait hallottam, akkor felmerült bennem, hogy a főiskolán, illetve az ő irányítása alatt nem csupán a mesterszakon merül föl a keresztény vagy katolikus pedagógia fogalma és kérdése, hanem egy nagyon sajátos kiadványunk is van, a Katolikus Pedagógia című folyóirat, amely első ránézésre láthatóan szakmailag is egy nagyon igényes orgánum, illetve nagyon izgalmas kérdés maga a léte, hogy a katolikus pedagógia mifán terem. Beszélj, légy szíves, erről a folyamatról, mint szakmai produkcióról, és egy kicsit arról, hogy mit jelent neked a katolikus pedagógia szintagma.
Igen, szintagma szóból, hogy asszociáljak rögtön egy alliterációra. Én úgy mondanám ezt, hogy katolikus és korszerű. És ez nem csak most egy nyelvi játék volt a részemről, hanem tulajdonképpen egy olyan szakmai koncepció, ami nem csak amióta én főszerkeztem ezt a szakfolyóiratot jellemző, azt hiszem a lapra, hanem korábban is azért ennek ez volt a, hiszen már egy régebb, múltra visszatekintő termékről van szó. Tehát katolikus és korszerű, vagyis egy meghatározott szellemiségen, szellemi orientáción belül De egyébként az egyházi nevelés történetének teljesen organikus folytatásaként a jelenkor igényeire is válaszoló, és egy magas szakmai mércével működő pedagógia bemutatásáról van szó, méghozzá 4 rovatban, hogyha most így a lap struktúrájára tekintünk, közlünk folyamatosan tanulmányokat, tehát olyan kutatási beszámolókat, elméleti elemzéseket, igen nagy, tehát igen széles spektrumon, amelyek akár történeti, elméleti, a pedagógia különféle disziplináit képviselő szövegeket jelentenek. Másrészt igen fontos rovatunk a mindennapi pedagógia, amelyben jó gyakorlatok, különféle iskolai újítások, pedagógusok gyakorlati beszámolói szerepelnek. Igen fontos rovatunk az egyház hangja, amely kifejezetten az egyház pedagógiai, andragógiai, szociálpedagógiai szerepvállalásáról, a kortárs gondolkozásról, ugye most hirtelen eszembe jut a készülő 2022-ben megjelenő első lapszámunk, amelyben például a női spiritualitás, a nő nevelés és fiú nevelés, tehát hogy úgy nem gondolnám, hogy ez így elválasztható, csak nagyon szép eszét fognak majd a kedves olvasóink, Tornai Krisztina, Mária Petra nővér, Boldogasszony iskola nővér tollából olvasni. És végül a 4. rovatunk a szemle, amelyben igyekszünk recenzálni a megjelenő friss kiadványokat, ezzel is úgy gondolom, hogy azt az orientációs értéket képviselni, amivel a főiskola arculata úgy gondolom, hogy rendelkezik a mai világban.
Fontos tudni, hogy a pedagógia tudományában, ami ugye a beszélgetésünk első mondataitól kezdve itt feszül a szavainkba, egy nagyon speciális tudomány, hiszen fontos reflektálni a folyamatosan a gyakorlatra is fordítva, nagyon kevés megmaradt komoly orgánummal rendelkezik Magyarországon, hát nem rentábilis valószínűleg ilyen folyóiratot kiadni. És ez nem csak azért fontos, mert publikálni szeretnének a oktatók vagy kutatók, hanem hát ez egy nagyon fontos kommunikáció hallgatókkal is, kutatókkal is, olvasókkal, gyakorló pedagógusokkal vagy érdeklődőkkel. Tehát azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk arra itt a főiskolán, hogy egy valóban ilyen magas színvonalú recenzált szaklektorát folyóiratunk van. És valóban nagyon fontos üzenet az, hogy talán a közvélekedést is kicsit megtörve hangot adjunk annak, hogy a katolikus pedagógiának nem a konzervativizmus a lényege, hanem éppen a frissessége, a mindenkori frissessége a nagy egyházunkban is, és a helyi gyakorlatban és kutatásban is. Mennyire látod úgy, hogy itt a főiskolán a jelentkező hallgatók, akár nappalisok, akár levelezősök, érzékenyek erre, hogy ez egy katolikus főiskola, és hogy itt van valami speciális üzenet?
Én úgy látom, hogy teljes mértékben. Nyilván nem szoktuk ezt így megkérdezni, de hát nyilván a beszélgetések során ugye hallgatóink megosztják sokszor nem csak katolikus felekezeti hovatartozással, hanem széles körű egyházi hovatartozásra jelentkeznek hozzánk, sőt valaki nem is vallásos, vagy nem kötődik ugye ehhez a kultúrához, de érez valami kisugárzást. És ez úgy gondolom nagy büszkeség. Tehát, hogy talán nagyobb is, mint hogy aki ugye felnő egy szellemiségben, nyilván az otthonosságot is keresi, de az, hogy felfigyelnek ránk olyanok is, akik ezt az aporos minőséget más szemszögből látják. Én azt gondolom, hogy ez leginkább 2 szemszög, és ez is a tapasztalatom a visszajelzések alapján. Az egyik, hogy mi egy személyközpontú családias intézmény vagyunk. Én nagyon nagyra tartom azt az egyetemi, főiskolai kultúrát, amely mestertanítvány viszonyban gondolkozik, és amely mélyebb értelemben, tehát kicsit egy ilyen beavatásszerű módon készít fel a hivatásra, tehát amelyben érzelmek vannak jelen, amelyben a személyiség egésze megragadásra kerül, ha mondhatom így. Tehát ezt mi úgy gondolom, hogy kínálni tudjuk. A másik pedig, hogy én tényleg azt látom, és akkor itt szeretnék utalni nem csak a mi tanszékünk szakmai központjaira, hanem például a pszichológia és mozgásképzés tanszékkel működő atipikus fejlődés módszertani központra, vagy a mi tanszékünkhöz kapcsolódó alternatív pedagógiák módszertani központra, sőt az igen hamarosan szervezeti formában is beinduló organikus pedagógia központra. Tehát, hogy nagyon erőteljes és tehát a különféle pedagógiai kincseket és a kor kihívásai ténylegesen felmutató válaszokat próbálunk adni. És ez úgy gondolom, hogy nagyon erősen motiválja hozzánk jelentkezőket. Lényegre törő módon, érzékeny módon, és ezt a valóságszerűséget értékelik sokan bennünk. Tehát függetlenül attól, hogy egyébként szellemileg mennyire azonosulnak, de ezzel biztosan ezt a két motívumot látom. És még egy gondolat ehhez, hogy említetted, rektor úr, hogy a konzervatív jelleg, tehát azt kell, hogy mondjam, ugye említettem, hogy én magam is egyházi középiskolában jártam, én a Patrona Hungáriae gimnáziumban nőttem fel. Mondhatjuk talán, hogy tulajdonképpen egy olyan iskola millióban, ami ma már kicsit ilyen romantikusnak is tűnik, tehát egy meglehetősen szigorú világban, de ugye az ember sokszor később lát meg bizonyos nevelési hatásokat, pontosabban azoknak az értékét vagy hatékonyságát. Nem szívesen utalok persze a koromra feltétlenül, de azt kell, hogy mondjam, hogy 30 évvel ezelőtt is nagyon innovatív és korszerű motivumok voltak már, mondom, konzervatívabb iskolai környezetben is, tehát fontosnak érzem ezt a főiskola küldetésében, hogy az egyháziság és a korszerűség közötti kapcsolatot nagyon vállaltan tudja képviselni és kínálni a hallgatóink számára.
Ez egy nagyon szép összegzése volt a főiskolánkon folyó pedagógus képzés lelkének. Vissza is térnék egy kicsit a személyes érdeklődésedre. Említetted, hogy a irodalomtudományon belül a fő kutatási területed az iskolaábrázolás, pedagógus ábrázolás. Ugye itt is nagyon komoly toposzok vannak, tehát az emberben nagyon komoly nyomokat hagy egy Abigail, vagy iskola határon, vagy sorolhatnám az alapregényeket, prózai műveket ezzel kapcsolatban, vagy Móra Ferenc novellái. Mennyire él a kortárs irodalomban, a modern irodalomban ez a motívum?
Ez a motívum, ez megváltozott a kortárs irodalomban, és az iskolaábrázolás iránya is, bár meg kell, hogy jegyezzem, hogy például ugye korunkban egy igen fontos témává vált a bántalmazó pedagógia, a fekete pedagógia, ugye az iskolában elszenvedett sérelmeknek tulajdonképpen egy ilyen feltárása, ugye vallomásos jellegű, vagy ilyen kisebb prózában történő bemutatása. De hát most, ha visszaugrunk mondjuk a 20. század elejére, hát vajon az Aranysárkány című regény, ugye Kosztolányinak a remek műve, hát vajon nem modern téma, ha úgy nézzük, hiszen egy tanárverésről van szó, sőt ugye az Aranysárkánynak a recepciója folyamatosan igen élénk, és bizony itt a tanár úrnak, Novák Antalnak az áldozati megközelítése mellett azért bizony pedagógiai szempontból is úgy, hogy mondjam, témában van tartva az, hogy vajon az ő bukása, hát ha mondhatjuk így, mert valóban egy bukás történet ez tulajdonképpen, vajon a szakmai tévedéseiből mennyiben következik, vagy akár a tanári vagy apai szerepének a problémáiból. Tehát nem mondanám, hogy nincs új a nap alatt, de valahol azt is gondolom, hogy bizonyos témák igenis előjöttek már korábban is, vagy a pedagógus életformájával kapcsolatos ábrázolások. Tehát, hogyha azért megnézzük a Gárdonyi Géza műveit, vagy akár Kafka Margit ábrázolásait, vagy Babits ábrázolásait, hát elgondolkodtató, hogy bizonyos problémák ugye nem, tehát nagyon hasonlóak a maihoz. Az biztos, hogy az a fajta iskolakép, tehát ez a bizonyos nagy ódon, ugye a debreceni kollégium elevenedik meg a szemünk előtt, vagy valóban ugye Matula gimnázium, amely egyébként ugye filmes változatban a Püspöki palota, tehát ugye nekem változott ez is egy, hogy mondjam, egy ilyen nagyon személyes, nagyon kedves élmény, hogy ugye az Abigailt itt forgatták, és ugye a kislányok, amikor jönnek az istentiszteletről a lépcsőn le, ugye hát ez itt a Székesegyháznak a lépcsője, és a mi főiskolánk ablakából kiabálnak ki, hogy szent hurkák, ugye a ellenséges, vagy hát ugye tradicionálisan ellenséges gimnázium kisi szemtelen hallgatói, vagy tanulói. Na, tehát át van itatódva Vác ugye ennek a regénynek a milliójével. Tehát visszatérve, hogy változatlanul jelen van az irodalomban, de az a fajta iskolaélmény, ami ugye ezekben a klasszikusabb, realistább regényekben megjelenik, azért az változik, ahogyan maga az iskolai tér is változik, hiszen ezen felvilágosodás korban kialakuló és a 19. századra jellemző arisztokratikus, kicsit akár kaszárnyaszerű, mindenképpen tiszteletet parancsoló, tekintély, energiákat szervező épület, az ma már ugye nem jellemző, ami nem gondolnám, hogy nagy baj. Tehát egy sokkal személyesebb, sokkal dinamikusabb térvilág kezd itt kibontakozni. Gondolom, hogy erre fog leginkább reflektálni majd az irodalom is.
Nagyon érdekes, ahogy felidézett, hogy mennyire valóságos problémákra fókuszál az irodalom is. Nagyon sokszor lehet használni a pedagógus képzésben is ezeket a filmeket, regényeket. Kicsit durva ez az, hogy használni, de mégis világos, hogy mire gondolok.
Teljes meggyőződéssel mondhatom, hogy igen. Magam is használom rendszeresen, mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben. Én abszolút hiszek a művészet, eleve nevelő erejében, tehát hogy a katarzis révén való hatásban más szinteket lehet bejárni, hogyha mondjuk egy művészeti ábrázolást egyfajta példatárként olvasunk, ugye, tehát tulajdonképpen tematikus pedagógiai elemzés tárgyává vagy irányává teszünk. Másrészt meg ugye ezek az ábrázolások sokszor annyira sűrítettem, és annyira az ember dolgok sokszor a racionalitás által megközelíthetetlen, bejárhatatlan mélységeivel tudnak felmutatni egy-egy problémafókuszt, hogy nem érdemes kihagyni ezeket az ábrázolásokat. Tulajdonképpen épp úgy narratívákról van szó, ahogyan a tudomány is végül is narratívákat közvetít. A fontos az nyilván, hogy egy alapos, szakmailag pozícionált elemzés legyen. Ez ne csak ugye egy spontán esztétikai élménynek a benyomása. Hozzáteszem, ez önmagában is nevelő értékű, hiszen a pedagógus mit csinál többek között? Helyzeteket elemez, helyzeteket ért meg. Ezekre próbál ugye hatékony és hát értékes válaszokat megfogalmazni. Hát és bizony ezek a helyzetek, ezek emberi helyzetek, amilyen helyzeteket ezek a művészi források is megjelenítenek.
Azt gondolom, hogy te magad is egy ilyen reneszánsz jelenség vagy, bár nem látnak a rádióhallgatók, de még vizuálisan is. Tehát egy kedves lobogóhajó Botticelli alak ül itt velem szemben. Tényleg egy nagyon sokszínű pezsgő szellemi életet élsz. Egy pár szót búcsúzó szívesen hallanánk tőled arról, hogy milyen terveid vannak, akár tudományosan, vagy szakmailag a következő időszakra.
Köszönöm szépen ezt a kedves mondatot. Úgy gondolom, hogy most a nekem következő időszakom, tehát mondjuk egy olyan rövidebb távú szakmai terv, hogy ebből a témából szeretnék majd egy habilitációs dolgozatot, könyvet elkészíteni. Elég sok anyagom már ehhez megvan. Ez az egyik ilyen tervem. A másik, hogy az irodalomtudományi munkámon belül úgy néz ki, hogy hamarosan megjelenik a Melankolikus Csokonai című tulajdonképpen monográfiám, és egy olyan gondolatkört jár be ez a nagy tanulmány, amely azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan lehetséges az, hogy a magyar irodalomnak ez a szintén igen izgalmas karaktere a legvidámabb költőként indult, és végül a legszomorúbb költővé vált. Ugye hát ezt persze nem olyan egyszerű felfejteni, de úgy érzem, hogy találtam valamit. Most már én is így érzem, ugye egykor a professzorom érezte így, ugye, aki úgy észlelte, hogy mintha valamit felfedeztem volna, és most értem meg arra, hogy ezt valószínűleg így le tudom akkor kerekíteni, és a szakmai, és általában az irodalmat szerető, vagy a felvilágosodáskori irodalmat szerető olvasók elé tárni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Molnár Krisztina tanszékvezető főiskolai tanárnak. Én magam is inspirálódva távozom ebből a beszélgetésből. Remélem, hogy kedves hallgatóink is örömüket lelték abban a pezsgésben, amely a beszélgetésünkből fakadt. Köszönöm szépen figyelmüket. A beszélgetőtárs Glovicki Zoltán volt, technikai segítségünkre munkatársunk Nagy Sándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.